Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy erről a témáról beszélhetek, a szeretet filozófiája és az ezotéria alapszabályai. Brucker könyvét mutatom be, ez kb. 40 oldal, 40-50 oldal sűrűgépelt magyar szöveg, 7 fejezetből áll, így tehát most különböző idézeteken megy keresztül, és néha-néha kiegészítem a saját érteményemmel. Brucker könyvén végighúzódik az egyetemes élet, hiszen mint az embert a szívritmus, az élet lüktetése, úgy járja át a világot az egyetemes élet, amely azonban a kozmikus buddhi megnyilvánítása, vagyis a külső élet belső ezoterikus aspektusa nem más, mint a szeretet. Van egy ösvény, amin haladva közeli kapcsolatba kerülhetünk magával az univerzum szívével, és az az ösvény mi magunk vagyunk, saját belső lényünk, saját belső természetünk, a szellemi énünk. Nem a közönséges fizikai ember énje, amely én csak a belső szellemi ragyogás szegényes tükröződése, hanem a tiszta tudat, a minden iránti tiszta szeretet belső énje, amit semmilyen földi szennyeződés nem mocskolt be. Ez a szellemi lényünk. Itt az ábrákon, a diákon megjelöltem, hogy hanyadik oldalon található a magyar szövegből, tehát hogyha valaki szeretné ellenőrizni, vagy utólag kikeresni, akkor ezzel adtam egy segítséget. Teljesen rossz a világban elterjedt elképzelés, hogy a mennyei királyság, hogy a megszokott keresztény kifejezéssel éljünk, elnyerése az emberségünk feladásával lehetséges, hogy az erőssé növekedésünk útja az ostobává válás, és hogy az isteni béke és harmónia elérésének útja az, hogy gyenge elméjűvé válunk a Földön. Nem a személyiség pusztulása az, ami felszabadítja a szellemi embert, a személyiségnek a szellemivé való emelése, felemelése az, ami a fejlődés munkáját jelenti. De ne keressük az igazságot sehol, csak is abban az adottságban, amely felismeri az igazságot, ami legbelsőbb énünk, mert egyedül azt tudja megismerni az igazságot. Közbevetőleg megjegyzem, hogy ilyen szép és egyszerű formában fejtette ki Brucker a művében az ő ismeretelméletét, hogy jutunk el a megismeréshez. Azt mondja ugyanis, nem ismerhetjük meg az igazságot a megismerő nélkül. Nem érthetünk meg semmi rajtunk kívül lévőt, a bennünk lévő megértőn kívül és általa. És még egy idézetet találtam, egy részt az első fejezetben, ez majd, mint látjuk, egy kulcsot jelent a szeretet filozófiájának a elhelyezésében, hogy miről is van szó. Azt mondja ugyanis, a misztikus keleten meg fogjuk látni a felkelő napot, be fogunk lépni a szabadságba. Most egyelőre ezt hagyjuk hatni, majd később erre ugye vissza kell térnünk. A második fejezet arról szól, ami tulajdonképpen három csapás az emberek számára, az emberi lét három szörnyűsége, öregség, betegség, halál. Na most az előttünk lévő előadásban éppen hogy, hál' Istennek, megfogalmazásra került Buddha négy igazsága, illetőleg a nyolcrétű nemes ösvény. Ugye, mert Buddha ezekkel találkozott, egy öreggel, beteggel és egy halottal, és ez indította meg a szívét az együttérzés tanára. Na nézzük, mit írt Brucker. A bennünket körülvévő szépség ellenére a szívet megsajdítja, és az elmét beárnyékolja az emberiség szomorúságának a gondolata, amit a három szörnyű probléma okoz. Az időskor, a betegség és a halál. Az, aki helyesen élt, az, aki tisztán élt és nemesen gondolkodott, Amint az öregség eljön hozzá, és a test legyengül, a fizikai fájtlak elvékonyodnak, látni kezd, és a látástól tudni kezd. Vagyis, amennyiben a gondolat eltévejedése az egyik szörnyűség, az egyik szörny, ami az embert megtámadja, ebből az öregség vált meg, és hogyan? Úgy, hogy látni kezdett a gondolataiból tisztán látás lesz. A betegség a mi általunk elhelyezett negatív, helytelen gondolat csírák miatti öngyógyítás csupán. Vagyis a másik szörnyűség, vagy az a szörny, ami az embert másfelől megtámadhatja, mint az érzés eltévejedése, hiszen a betegség érzésben, mint szenvedés mutatkozik meg, ezt a problémát a betegség általi szenvedés váltja meg tehát. A betegség gyógyítja ezt a szörnyűséget. A halál az újszületés kapuja, vagyis amikor meghalunk, már nem tudunk földön akarni, vagyis hogyha a harmadik szörnyűség, a harmadik szörny, amely az embert megtámadja, az akarat eltévejedése, akkor ezt a halálban feltámadó kozmikus akarat szerető ereje váltja meg, hiszen a halál után támad föl az akaratunk. És azt írja, ez megint egy nagyon fontos momentum lesz, hogy a szeretet filozófiáját föl fogjuk, megértsük. Mindenki egy nap gyermeke, írja Purukkara, akinek a belső látása nyitotta. Mindenki egy nap gyermeke, akinek a belső látása nyitottabb, az fölismeri, hogy az éjszaka kék égboltján szétszórt ragyogó fénypontok kozmikus napoknak, a tudat belső lángjának öltözékei. Mit jelent ez? Hogy minden ember ugye egy nap gyermeke, tulajdonképpen minden ember egy nap, lény egy nap, egy csillagról jövünk, és ezt kell fölismerni a fölkelő nap által, tehát a másik emberben felkelő napot, azt az irányzékot kell megtalálnunk, ami a másik ember csillagának a iránya. Egy meditációs formulát is adok Brucker alapján. Azt mondja ugyanis, a mi szívünk az univerzum szíve mi vagyunk. Most akkor elérkezünk a harmadik fejezethez, aminek az a címe a belső Isten. Folytatja az előbbi gondolatmenetet, mégpedig így, meglepő módon, azt írja ugyanis, ahány ember van a Földön, annyi Isten van a belső világunkban. Minden emberi lény szívének a szíve egy Isten. Majd, amikor a lélek szellemé fog válni, majd akkor az ember kiemelkedik az emberiségből, és átlép az emberi istenségbe, egy emberi lényből, egy testet öltő Istenbe. Azután egy élő Buddhává válunk. Ezt nagyon meg kell értenünk, hogy az ember fejlődése micsoda, hogyan van, de majd az előadás során visszatérünk ezekre a gondolatokra, tisztázni kell újra és újra ezeket az elmélyült magvas gondolatokat. Vagyis ez a fejlődés abból áll, hogy az életet és a tudatot összekötjük a belső Istennel. A belső Isten tevékenységét viszont az önzés gátolja, akadályozza. Ugye, tehát innen van az, amit amúgy is tudunk, ösztönösen, hogy a szeretet ellentéte az egoizmus, az önzés, vagyis az önzés gátolja, akadályozza, és most úgy kell mondanunk, hogy a belső Isten tevékenységét. A külső háromszög az ábrán, amit fölrajzoltam, a dián látható, a külső háromszög a személyiség legyen. Tehát, hogyha fölépítünk egy szimbólumot, és szeretnénk meditálni a témán, akkor egy geometriai példát adnék erre. Tehát a külső háromszög a személyiség. Az aranyszínű vonal belül a belső Istent jelenti. Az előbb átugortunk a ábrán, amelyik azt mutatja meg, hogyha a háromszögre fölrajzoljuk az érzést, akaratot és a gondolatot, ugye, akkor ez lesz a személyiségnek a szimbóluma, vagy mi létrehozhatjuk a meditáló tudatunkban a személyisége szimbólumát. És akkor a háromszögön belül kell létrehozni a gondolatérzés és akarat sajátos harmóniájával azt a belső minőséget, ami a szeretet. És ez lesz most ebben a második ábrában külön kibontva, tudnélik egy aranyszínű vonal fogja jelenteni a belső Istent. Ez pedig úgy lesz meditálva, az a javaslatom, hogy azt gondoljuk, hogy az előbbi három csapás által összetört személyiségből a belső Isten által jutunk el az isteni szeretethez. Tehát az aranyszabály megvalósítása ez. Mi ez a belső aranyszínű vonal az ábrán? Ez csak azoknak lesz kellemes, akik visszaemlékeznek arra, hogy tanultuk az iskolában, hogy a háromszögnek vannak nevezetes pontjai, ilyen a súlypont, a magasságpont és a körülírt kör középpontja. A súlypontot azt könnyen elképzeljük, a magasságpont a szemközti csúcsból az oldalra ért vonal, a három magasságvonal találkozása, mert egy ponton mennek át, a körülírt kör középpontja világos. Erről a három nevezetes pontról azonban Euler, a bázeli matematikus kimutatta, hogy egy egyenesre esnek. Tehát a súlypont, a magasságpont és a körülírt kör középpontja erre a bizonyos Euler egyenesre esnek, és ez lesz most a szimbólumunkban a belső Isten képe. Tehát, ha belegondolunk, rájöhetünk, miként építhetjük fel a személyiség szimbólumát a háromszög segítségével, és a belső Isten képzetével eljuthatunk az emberi isteni szeretet szimbólumához, a háromszögön belül rejtetten jelenlévő Euler egyenes képével. Na, következik a hét fejezet közül a középső, aminek a címe az elkülönülés nagy eretnegsége. Megint az idézeteket vegyük. Az univerzum törvényének a törvénye az önzetlenség, nem pedig a figyelem összpontosítása az ember személyes szabadságra, de még csak nem is az egyéniségére. A nagy eretnekség és az egyetlen igazi eretnekség az a gondolat, hogy bármi lehet elkülönült, távoli és alapvetően különböző más dolgoktól. Az elkülönülésnek ez az értelmezése az, ami minden rossznak az oka és gyökere, ez hozza elő az énre irányulót vágyakozást. Amikor azt mondjuk, hogy én akarom, én vagyok, ez az enyém. Itt megint egy apró kitérőt tennék. A gonoszságot fogalmazza meg Bruker ilyen brilliáns, ragyogó ötlettel, hogy azt mondja, hogy az elkülönülés minden bajnak a gyökere, ugye, mert érezzük, ösztönösen gondoljuk, hogy a szeretettel a gonoszt kell legyőzni. Majd tovább ad egy szép mondatot, ami szintén mantrikus, lehet rajta meditálni. Azt mondja ugyanis, a tudás a szerető cselekedetek gyermeke. Ez a legmagasztosabb igazságok egyike. Majd arról ír, hogy a misztériumokról, a magasabb misztériumokról nem szerezhetünk tudomást, ha a szívünk nincs tele szeretettel, és nem csordul az túl, a tudás pedig a bennünk lévő szellemi képességek gyakorlásából ered. Ez a gyakorlat a legkönnyebben szerető kedvességű cselekedetek elvégzésével, a testvériség érzésével és gyakorlásával, mások segítésével és annak az áldásnak a velük való megosztásával érhető el, amivel mi rendelkezünk. Ugye itt rögtön egy utalást kapunk a teozófiában kialakult szociális szolgálatok, alapítványok ügyében, hogy ezt gyakorolhatjuk. Na végül már a fölfele menő ágba érkezünk, tehát az 5. fejezet, a szeretet az univerzum kötőanyaga. Az együttérzés és a szeretet a rezonancia által vezet el az életet valóban segítő praktikus felfedezésekhez, találmányokhoz, amit morális technikának is neveznek, ahogy Blavatsky is utalt a Kili motorra. Ezt én teszem hozzá, tehát ezt nem a Proker mondja, de ő azt mondja, hogy a szeretet az univerzum kötőanyaga. Mit jelent ez? Tehát egyik lény a másik lény között létrejön ez a szeretetféle rezonancia. Másképpen úgy beszélnek erről a szeretet művészete. Mert a Kili motor az olyan volt, hogy a feltalálójának a étertestével együtt rezgett, működött a gép, tehát ha más volt ott, akkor nem tudott működni. Tehát a morális tisztaság az, ami ezt a technikát tudja üzemeltetni. Majd idézetek jönnek most. A szeretet butikus ragyogása, a Krisztus szolgálatában tevékenykedő fény, amelyet a tanítvány lobbant lángra bensőjében, ez világítja be az utat. A szeretet folyója tartja egyben az univerzum alkotó részeit. Teszem hozzá, a szeretet folyóját a planetáris kozmológia nyelvén a Jupiter és a Neptunusz kapcsolata jelzi, például a két bolygó együttállása. Minden lény és dolog végső soron az élet áramában egy. Na, és akkor most nézzük a magyar nyelv ezt hogyan tükrözi. Tehát, ahogy a magyar nyelv szelleme is mondja, egy plusz én, tehát ha összerakjuk ezt a két rövid szógyököt, egy én egyenlő egyén. És ugye az egyénben benne van az, hogy ez egy egész. Megint csak szerencsénk van, mert pont az előttünk sorra került előadás mutatta be azt az ezoterikus emberképet, hogy az egyén, az ember egyéne az nem inkarnálódik, hanem annak alsóbb vetületei haladnak át a különböző földi testetöltések során. Tehát innen kinyerjük, hogy a magyar nyelv milyen ezoterikus mélységeket sugal. Majd arról ír Proker, hogy a személyes szeretet azonban besűríti az aura külső héjait, ezért ködösít, altat az egoizmus, és végül nem ismeri el, nem ismeri fel a felelősséget. A nem személyes szeretet lesz az az igazi, isteni szeretet, amely a szív gondolatát fényesen tartja, és végül mágikussá válik. Na most vegyünk két gyakorlatot, javasolja Proker, és az lesz az érdekes, hogy ismét csak a szeretet filozófiájának központi magvait kapjuk ezáltal. Mert az egyik gyakorlat ez. Egyszerű lesz. Tanulmányozzuk más emberek gondolatait. Tanulmányozzuk más emberek gondolatait. Tehát itt most visszautalok az előbbire, a rezonanciára, meg arra, hogy a másik emberbe felkelő nap a csillag fele figyeljünk a másik ember csillagára. Na de tudjuk, hogy elsőként, amikor fölébredünk, amikor gondolkodunk valamiről, mindig a saját öngondolatainkba vagyunk éberek, hát hogyan jutunk el a másik emberek gondolataihoz, hogyha mindig csak a saját gondolatainkba tudunk megmaradni. Na majd erre később kitérünk. Egy másik gyakorlat a megbocsájtás. Na most ez a megbocsájtás, ez egy olyan jelentős esemény egy ember életében, egy pillanat alatt megváltoztatja, meg tudja változtatni az ember egész életét, hogyha meg tud bocsájtani. Na most ez a megbocsájtás aktusa azonnal a cella szintre vezet el, csak innen sajnos sokszor visszaesünk. Mi a cella? Erre majd ki kell térnünk. Itt arról van szó, hogy a cella az, aki folyamatosan, és ennél fogva az étertestén folyamatosan dolgozik. A tanítvány, a szellemi tanítvány az időnként helyezi magát abba a kivételes állapotba, ugye, hogy meditál, vagy valamivel szellemi témákkal foglalkozik. De ha állandóan ebbe a meditációs állapotban van, vagy lenne, akkor van szó cselláról, már pedig a megbocsájtás az egy folyamatos, jelenidős esemény. Az utolsó előtti fejezet nem ok nélkül vezet el, tehát a tanítványság ösvényére, ez a címe ugyanis a hatodik fejezetnek. Azt írja Puruker, a tanító és a tanítvány közti kapcsolat lényege a szeretet, de a tanítvány közben szabad marad. Tehát ez megint nagyon fontos, hogy a szeretet az ezoterikus lényegek lényegéhez tartozik, hiszen a tanító és tanítvány közti kapcsolat lényege a szeretet. Azonban ez esetben már a tanítvány közben szabad marad. Minden beavatás csupán a tapasztalatok egy új ajtajának megnyitása a belső élet birodalmában. Minden beavatás csupán a tapasztalatok egy új ajtaját jelenti, Brucker szerint. Teszem hozzá, ezért a szeretet filozófia csak mindig egy kezdet lehet. Az csak kezdeményezhető. Az angol nyelv erre utal az initiation to the philosophy of love kifejezésben az initiation szóval, amely egyszerre jelent kezdeményezést, tehát amikor elkezdünk valamit, kezdeményezünk valamit, és a másik jelentés a beavatás. Nem lesz jó az, ha mások megértésével akarjuk megérteni a dolgokat. Nekünk kell megszerezni más emberek megértését, és ez jelenti az ezoterikus képzés. Na most ez mit jelent? Valami olyat jelent, mint amiről már eddig szó volt, kis mértékben szó volt róla, hogy a másik ember gondolatához nekünk kell eljutni. Ki kell küzdenünk magunkban azt, hogy más embereket valóban megértsük. És ez már az ezoterikus képzést jelenti, vagy fordítva, ez jelenti az ezoterikus képzést. Ugyanis, ezt ismét én illeszteném ide, a meditáció is egy szereteten alapuló tett, egy szerető cselekedet, mert mindig más emberektől vesszük a gondolatot, amelyre viszont időt szánunk. Tehát amikor meditálunk, akkor általában mástól kapjuk a meditációs szöveget, tehát itt is a szeretet cselekedete tűnik elő. És most fordul a kocka, úgymond, mert Brucker rátér egy lényeges témára. Azt írja ugyanis, a meditáció legjobb formája azonban az állandó gondolkodás. Azon, amiről más emberek gondolkodnak, teszem hozzá. Tehát amikor állandóan azon gondolkodunk, nem azon, amit mi gondolunk, hanem amit más emberek gondolkodnak, akkor valósítjuk meg az állandó meditációnak ezt a fajta állandó gondolkodási stádiumát. A cella törekvésének folyamatos állandósága az aranykapu belépti pontján tartja őt, amikor minden erejét, azaz szellemi, értelmi, pszichikus, asztrális, vitális és fizikai, és minden erejét embertársai szolgálatában tartja. Majd. az emberiség javáért élni, társítva egy tiszta élettel. Tehát ez a jelszava a cselának. Megint szerencsénk van, mert az előző előadásban szó esett a katárokról, ugye a katárok, katarszisz, ők a lelki megtisztulás társasága voltak. A szellemi tisztánlátás követi a szellemi hallás, majd az egyéválás a szeretettel, és itt található a nagy határvonal, amelyről a túloldalról térnek vissza az együttérzés emberei. És így elérkezünk Brucker könyvének az utolsó fejezetéhez, az együttérzés buddhái. Brucker ezoterikus buddhizmusában a pratyeka buddhák belépnek a nirvánába, és ott is maradnak, amely, mondja Brucker, azonban egy kifinomult önzés. Majd tovább megy. Ahogy azonban a harmadcsepp is érzi mindig, hogy az óceán része, az együttérzés buddhái mindig önzetlenek maradnak, lemondanak a nirvánai állapotról, mert ugye a jogot megszerzik, hogy a nirvánába lépjenek, de ezt nem önző célból érik el, tehát lemondanak a nirvánai állapotról, és a föld környezetében hatnak, mint nirvánakája. Megint egy észrevétel, kérem, ellenőrizzük, hogy jól mondom-e, vagy nem. Tehát ezek nem dogmák, amiket itt előadok, hanem csak valaminek a kezdeményezése, tudnélik annak, hogy most már a mikorunkban szükség van a szeretet megértésére, a szeretet tudatosítására, hogy tudjuk, hogy ez mit jelent. Na szóval gondoljunk csak arra, hova vezet, ha a környezetvédelmi akciók során sose vennénk figyelembe, hogy a föld környezetében, mint nirmájá kájáhat az együttérzés és szeretet buddhája. Olyan emberek, akik Isten emberré váltak, elérték a mindenegység énjének énjét, az egy ént, és mint magasztos ének hangzik fel szózatuk. A szeretet filozófiája ezért korunk magasztos szózatává kell váljon. Tehát itt megint a magyar nyelv segít nekünk, ének, tehát a több én együtt, ének. Az ének ez esetben, ugye ezt megint érezzük, hogy a szeretetről énekelni, megszólaltatni ezt a témát, csak magasztos énekkel lehet. Tehát a szeretet filozófiája ezért korunk magasztos szózatává kell váljon. Na, eddig jutottunk el Brucker könyvét megismerve. Most nézzük meg 12 fejezetben, 12 nézetben ezt az egész témát, és minden egyes ilyen téma megfigyelésünknél igyekeztem 7 gondolatot megadni, helyel közel nagyjából betartom. Tehát 12x7 nézet gondolat csíra következik. Ismerd meg a melléd lépő másik embert. Mit jelent ez? A szeretet filozófiájának az eredeti ötlete több elem kombinációja ugyanis. Az isteni szeretet képe, a felkelő ponton álló nap. Ugye, mert érezzük, hogy amikor a nap fölkel a mi belső látásunk számára, az egyben az isteni szeretet képe, hogy a nap a szeretetnek a szimbóluma. A másik kombináció az öngondolat, amiről már szó volt, hogy vegyük észre, hogy mindig a saját gondolatainkba tudunk fölébredni, sose a másikéba, tehát jön a kérdés, és a másik ember gondolata, erre pedig azt kell mondani, hogy be kell fogadni a másik ember gondolatát, vagy be is kell tudni fogadni a másik ember gondolatát. Amennyiben a régi görög felfogás azt mondta, ismerd meg magad, úgy én azt mondom, Ó ember, ismerd meg a melléd lépő másik embert. Például az Északnyugat Nazarénus Egyetem egyik kutatója azt állítja 2003-ban, hogy 1998-tól egy változás állt be a vallás és a tudomány összehasonlító tanulmányozásában. Tudnélik, rájöttek arra, írja az egyetemi kutató, hogy a vallás központi fogalma bizonyos vallásoknál a szeretet, szóval ez tudományosan is vizsgálható. Tehát mások is eljutottak ehhez a témához. És egyre több ilyet lehet találni. Például a Wikipédia magyar szócikkében, a szeretet szócikkben az egyik utolsó alpont a szeretet filozófiai nézetét taglalja. És sok olyasmi le van írva már a Wikipédiában is, amiről itt mi beszélünk. Az isteni bölcsesség és az isteni szeretet kérdésében, tehát most már a második pontunknál tartunk, az isteni bölcsesség és az isteni szeretet kérdésében fő vonalakban, tehát láttuk, mit tanít a neves teozófus Gottfried Brucker, aki 1874 és 1942 között élt. Ő rá Szabari János hívta fel a figyelmemet, és külön szeretném megköszönni, mert nagy élmény volt találkozni ezzel a csodálatos költői írásművel, ami ezoterikus mélységeket is elér. Na most 1874, tehát 1875-ben alapították a teozófiai, a Nemzetközi Teozófiai Társulatot, és onnan számolva 12x12, vagyis 140 éven már túl vagyunk, tavaly érte el ez a jupiteri centenárium, hogy úgy mondjam, a 12-es számrendszerbe számolnánk, akkor a 12. 12-es az ugyanaz, mint a 10-es számrendszerbe a 100-as. Tehát tavaly már elértük ezt a fajta 12-es centenáriumot, idén meg túl vagyunk rajta, tehát így visszatekintve érdekes vonalakat fedezhetünk föl, azonban Brucker ekkor született, jó, hát egy évvel korábban a teozófiai eredeti alapítástól. Na most számomra a szeretet mindig az istenség önkifejeződése, kifejeződése volt, vagyis szemléletemben a szeretet egy olyan jelenség, amelyben az istenség közel lép hozzánk, és legfőképp a mellénk rendelt ember gondolkodásán keresztül nyilvánítja ki magát. Hiszen mindig valaki pont mellettünk van. Az emberek nem úgy vannak, hogy itt is, meg ott is vannak, hanem mindig a sors, a kárma által valaki ott van mellettünk. És ezen a másik emberen keresztül nyilvánítja ki magát az istenség, amit mi szeretetként élünk meg. Vagyis a szeretetben az ember és Isten így egyesül. Ennek az egyesülésnek azonban a formája fejlődésen megy keresztül. Na, ennek a témának egy előzménye Vlagyimir Szalavjov, a Szeretet értelme című munkája, 1892 és 94 közt írta, amelynek címe oroszul Smysl Lyubvi, francául Le Sens de l'amour, angolul The Meaning of Love. A mellénk lépő emberben az istenség önkinyilvánítása érthető lesz már elsőre is a magyar szó által. A szeretet szó milyen? Hát olyan, hogy azt mondja a magyar, hogy a szer olyan szer, ami etet. A szeretet egyenlő szer plusz etet formula, amit Váradi Tibor is alkalmaz, bizonyára már a Cucor-Fogarasi szótár szerzőiben is feljött. Tehát ők a Cucor meg a Fogarasi, ők a 19. század második felében egy csodálatos magyar szótárt írtak, amiben a szógyökösséget, szóbokrosságot bizonyítják. Tehát a Cucor-Fogarasi szótár szerzőiben is bizonyára fölmerült a szer plusz etet formula a szeretet kapcsán, azonban a szer plusz formulát Cucor elveti, mégpedig így. A szeret alakra hasonló a vezet, nevet, követ, avat, mutat, alut, nyugodt, kutat, siet, egyszerű gyökökből származott igékhez, és gyöke szer, mely egyezik a szeretést jelentő török. Most bocsánat, mert nem tudok törökül, majd jön a ógörög, meg a perzsa nyelv is, tehát ezeket nem fogom tudni helyesen kiejteni, elnézést kérek ezért. Tehát amely egyezik a szeretést jelentő török szév meg, ige sze gyökízével, mely igének egyik igetőrse szever, szerető. Továbbá hasonlók a hellén, mondanám én ógörög, éráó, éranáj, szeretek, érasszisz, szeretet, érosz, szerelem, de leginkább egyezik a gyökkel a perzsa szer. Minden esetre a jelentés egyik fősúlya az R hangban rejlik, mely az erő és éres szóban különösen nyilvánul. Na, mikre jutunk? Az önállóság divat, az önállólag divatos szer főnévtől abban látszik különbözni, tehát ugye a szeretet gyöke, hogy ennek e önhangzója közkiejtés szerint zártan hangzik, ellenben a szeret és származékainak első összhangzója inkább nyílt. Hát itt magánhangzót mondanák ma, még a Cucor úgy mondta, hogy önhangzója. Vesd össze, szerelem. Tehát a szerelem nyílt-e, azonban a szer főnév ott zárt az e. Tehát megdől a szer plusz etet formula Cucor szerint. A harmadik pontunkhoz érkeztünk. Gottfried de Brucker, a teozófiai társulat egyik vezetője 1929 és 42 között újraélesztette a társaság nyilvános munkáját és törekedett a testvériség előmozdítására a teozófiai mozgalomban. Legfontosabb hozzájárulása azonban Blavatsky írásaiban található fogalmak magyarázata volt. Hiszen görög, héber, francia, német, olasz, spanyol nyelvekkel ismerkedett fiatalkorában, később ezeket szanszkrittel egészítette ki. Még tudni lehet esetleg Bruckerről, hogy ő az egyik teozófiai levállás ágazatában tevékenykedett angolszász tudatú emberként. Az ezotéria aranyszabályai, Golden Precepts of Esotericism című műve egyféle költői magasztossággal énekelte meg a szeretet jelentőségét az ezotériában. A fenti című mű első kiadása 31, második kiadása 35, tehát 1931 és 35, melyek számtani közepe éppen 1933. Nehéz erről az 1933-ról bármit mondani. Most minden esetre csak annyit említenék meg, hogyha a gonosz egy olyan kétszarvú állat, amelynek egyik szarva a nemzeti szocializmus náci kinövése, a másik szarva a nemzetközi szocializmus bolsevik kinövése, akkor tehát Hitler és Sztálin ekkor akarták felöklelni a világot. Legalábbis a teozófiai áramlatba egy ezoterikus szeretett filozófia érkezett pont ekkor. Tehát olyan, mintha Isten leküldte volna Bruckernek ezt a szeretett filozófiát, 1933-ra datáljuk. Továbbá, az én általam kezdeményezett szeretett filozófia, ez 2001, és az orosz filozófus Szalovjov által megkezdett szeretett filozófia, ezt most vegyük 1893-nak, mert ott is a keletkezés történet szempontjából a közepét vegyük. Tehát a 2001 és az 1893 között helyezkedik el időben a fent említett mű. Különös módon épp aranymetszés szerint. Tehát a Szolovjov féle 1893 és az általam megvalósított 2001 közti 108 év aranymetszete adja ki az 1933-at. Ezért azt gyanítom, hogy mások számára is, akik a 60-as években születtek, Bruckner sokat adhat. Azzal egyébként, hogyha valaki tudatosítja magában, mely szerzők térnek el tőle leginkább, vagy kik állnak hozzá közelebb, elmélyítheti kapcsolódását az isteni bölcsességhez. Itt még hozzá szeretném tenni, hogy teoszófia helyett isteni bölcsességet mondok, hiszen teó, isten, isteni, szófia, bölcsesség. Így a negyedik ponthoz érkeztünk. Arra gondolhatunk, ezért az istenek és dévák egy olyan olyat óhajtanak létesíteni, mint egy szeretet akadémia, és majd ki szeretném mutatni, hogy szerintem az 1875-ös teozófiai alakítással valójában ez volt egyes szellemi entitások szándéka, akkor Bruckner 1933-as modelljében azt kapjuk erről, mint erről már volt szó, hogy a tanítvány időnként meditál, a cséla pedig állandóan tanít meditálni azon, amit az igazi mesterek adnak. Az agape szint tehát a magasabb ezoterikus iskola értelme lesz. Az a szellemi szeretetnek a görög kifejezése, az agape. Amidőn az emberi szellem telítődik Isten bölcsességével, és az túlárad az ember szellemén, akkor ez a kiáradás lesz az, amit az előbb még óvatosan úgy írtam le, hogy a szeretet mindig a mellettünk lévőből kiáradó isteni. És most pontosítsunk. Az emberi szeretet a mellénk lépő emberből kiáradóan átalakult isteni bölcsesség. Továbbá, amennyire az emberi szellem el tudja sajátítani Isten bölcsességét, annyira tud szeretni. Ezért mondja tehát az 1875-ös Nemzetközi Teozófiai Társulat, hogy a jövendő emberiség számára ez az egyik célja. Megalkotni az emberiség egyetemes testvériségének egyik magvát, nemzetiségi, vallási, társadalmi, osztálybeli, nemi és faji megkülönböztetés nélkül. Ötös pont. Az aranyszabályok könyve szerint Blavatsky arról nyilatkozott, hogy egy csela 7 inkarnációja alatt el tud jutni a mesterek szintjére. Továbbá a teozófiai mozgalom 3 szegmensét, 3 szekcióját így jelölte meg, Mahatma, csela, exoterikus tanítvány. Na most az ábrában, ami ehhez a ponthoz tartozik, itt látjuk a dián, bemutattam, ez itt a Föld, azt a hullámvonalat, ami ennek a cselának a 7 inkarnációját mutatja be, és ott látjuk, berajzoltam a teozófia Isten bölcsességének a hullámvonalát, ezek úgy vannak egymáshoz, mint a színusz és a koszínusz. Tudnélik, a csela az a földi életében a legmagasabb inspirációkat fogadja be, az Isten bölcsességéből, tehát azért tud, mint mondja Blavatsky, 7 inkarnáció alatt mesterré válni. Kellett volna mondanom, hogy már rögtön az elején tulajdonképpen a legnagyobb nehézségek adódnak számomra egy ilyen nyilvános előadáson, hiszen látják önök, vagy tudják, vagy tudjátok, hogy én mindig hibázok. Mindig meg lehet mutatni, hogy na hát persze, te Attila, te beszélsz a szeretetről, de nézd csak magadra, hogy állandóan elbukok. Ezért a legnagyobb nehézségek adódnak, főleg, ha egy ilyen nyilvános előadáson kell ezt elmondanom. Mégis érezzük, rögtön érezzük, hogy a szeretet filozófiája csak folyamatos időben létezik, ha létezik egyáltalán. Vagyis a csela szintjéhez tartozik, aki már képes folyamatosan fejlődni. Bruckner-től megint egy idézet, ez most kicsit hosszabb lesz. A csela lezárja az elméjét az élvezetek és a fájdalmak előtt, mert az eszményi ember az, akinek az akaratát nem ingatja meg, az ítélő képességét nem téríti el, sem az élvezet, sem a fájdalom. A felsőbbrendű ember az, aki szilárd marad, és nem vezeti tévútra az élvezet, és nem gyengül el fájdalom hatására. A cselák átadják magukat a világ javára, feladják minden személyes dolgokat azért, hogy az univerzumért élhessenek. 6. pont. Megfogalmazhatjuk tehát az ezotéria aranyszabálya, a szeretet. Egy saját képet szeretnék elmondani, azonban egy már olyan meglévő festmény alapján, amit a jelenlévők már jól ismernek, vagy legalábbis többen ismernek bizonyára. A bal oldalon fölül mutatom ezt a képet, ami legyen most egy másik ember, az ember egy szimbóluma, és alul azt, amit ebből egy spirál berajzolásával nyertem. Ez pedig legyen a másik ember megismerésének egy szimbóluma. Na most itt ki kell térni arra, hogy ez a gyönyörű rajz, ez a festmény, ez a körkörös szivárvány rétegelt kép, ez olyan, ami, hogy úgy mondjam, nem az átlag embert mutatja, hanem a már fejlett embert, aki kifejlesztette magában a belső erőket. Koncentrikus a szerkezete ennek a szivárványképnek. És ide kell a spirál, tehát mindig lépésről lépésre hatolhatunk csak be, mindig csak valamennyire ismerjük meg a másik embert, de ezt nem szabad abba hagyni, hanem tudni kell, hogy mindig újabb és újabb rétegek jönnek elő. A másik ember megértése azt jelenti, hisz mindenképp egy titok rejtőzik minden ember mögött, hogy lépésről lépésre ismerjük meg a másik embert. Egyre mélyebben kell behatolni a lényegébe, új és új szempont szerint, mégpedig egy embert abban az alakjában kell megismerni, amivé válhat. És itt jön be az, ugye, amikor már rájöttünk, beláttuk, beszéltünk róla, hogy a másik ember csillagát kell észrevennünk. Mert az, ez a kozmikus nap, ugye minden ember egy nap, benne lakik egy belső Isten, tehát ez az, amivé ő válhat. E szerint kell megismerni minden embert, mert minden ember egy belső nap. Minden emberben rejtőzik egy nap. Így tehát, ha a baloldali kép egy ember kifejlődésének a képe, amiről az előadásban mint egy énről beszélek, az egyénről, egy plusz én egyenlő egyén, akkor az asztrológiai nyelven legalább 84 lépést meg kell tennünk. 12 zodiákusi régión haladunk át, 7-szeresen, ugye 12x7 az 84. Míg egy másik ember lényegének, lényének magjához el nem jutunk. Vagyis, ha a kedves hallgatók közül egy valaki most feladja mindenét, értsük úgy, hogy feladja minden ragaszkodását, minden vágyához, és az előadás hatására csela lesz, akkor 12 cikkelyen kell 7 inkarnáción átjutnia, hoy mester lehessen Blavatsky értelmében. Természetesen én nem merészelek ilyen igénnyel előállni, azonban eme kép vezérelt abban, hogy 12x7 mondatba foglaljam össze a szeretet filozófiája és az ezoterika alapszabályai közti összefüggést. 7. pont. A szeretet érteménye, a formátlan eszencia eszmei megformálása, az asztrális világ és a dévacsán, dévahán olyan összekapcsolódása, olyan összekapcsolása az égi szófia, az isteni bölcsesség által, hogy mindaz, aki az isteni bölcsesség szellemi tanítványa lesz a Földön, a magasztos bodhiszattvikus áramlásokhoz eljuthasson. Krishna nem csak a Bhagavad Gita idején volt az Istenség legfőbb személyisége, és nem csak a 15.-16. században élt hindu vallási reformer számára jelent meg, amikor átadta neki a Hare Krishna mantrát, hanem Szent Pál is teljes szélessége és hosszúsága szerint ugyanezen magasságokba, mélységekbe jutott el az 1 Korintus 13-ban, ahol Krishna ma is tartózkodik. Tudni kell ezért, hogy korunk magasztos tudata nem más, mint a szeretet tudománya és filozófiája. Egy ilyen szeretett tudomány ezoterikus foglalatát adta elő Purukkar 1931-35-ben, és ezért az ezotéria aranyszabálya nem más, mint a szeretet. És most vegyünk két idézetet Blavatskytól. A Bhagavad Gita szinte minden oldala arra buzdít minket, hogy szeretetünket a minden formában lévő örökre irányítsuk, és hagyjuk, hogy maga a forma másodlagos szempont legyen. A szeretet, amely mindenre egyaránt irányul, egyetemes szeretet, túlmutat a halandó elme elgondolásain, mégis az olyan szeretet, amely egyetlen dolognak sem kedvez, úgy tűnik, hogy ez az örök szeretet, amelyet kelet és nyugat minden szent könyve ajánl. 8. pont. Ha már most az emberi test és lélek kozmikus eredetű, akkor a földre pottyanás után az emberi szellemnek kozmikusnak kell lennie végtére is, persze, ha majd kifejlődik. A test isteni eredetére utal a belé helyezett összetartó erő, a szexualitás, az érosz, hiszen a nemek kettéválása nem végleges, mint láttuk, az individualitás a fajtaszerűből emelkedik ki ismételt földi életeinek sorában, amely individuális kifejlődés végén lesz minden egyén, minden egysége. Már itt különös énekszó hallik ki a magyar egyén szóból, egy plusz én egyenlő egyén. Tehát egy olyan én van, mondja a magyar nyelv, amely minden egyén célja, mintha a szeretet okkult atomjába ezt rejteni el a magyar nyelv szelleme, azzal együtt, hogy az ének, tehát a többén együtt egyenlő ének, ez a szeretetet éneklő erő van belerejtve Kodály Zoltán zenélő éneklő impulzusába. Az említett szellemi fejlődési sorban azonban a szellemi tanítvány a test felől még az éroszban van, azt alakítja át a szeretet lelkiségének szintjére, amelyre a régi görög szó a filia utal, ami a test számára az érosz, az a lélek számára a filia, a barátság. A tanítványból céla lesz, mert a vágyakról lemondott tanítványból lesz ügye, esetleg lehet céla, a céla elméjét nem a vágy uralja. 9. A szeret a Cuca Fogarasi szótár szerint, tehát az ige szeretni, a szeret a Cuca Fogarasi szótár szerint jelenti. Első. Széles értelemben valamiben kedve, örömet telik, s azt magához vonzani, bírni, élvezni, vagy benne gyönyörködni törekszik. Kettes. Visszaható névmással saját személyében leli kedvét, örömét, önnön vágyait, néha mások kárával, elmellőzésével kielégíteni törekszik. 3. Nemi viszonyra, s ebből eredő vágyakra vonatkozva, annyi, mint valakihez szerelemmel viseltetik. 4. Keresztény erkölcsi értelemben az Istent mindenek fölött szeretni, mint legszentebb, legjóságos lénynek kedvét, akaratát mindenben teljesíteni. Inkább meghalni, mint Istent megbántani akarni. Szeretni fele barátunkat, mint mindmagunkat, vagyis ami jót magunknak kívánunk és teszünk, az embertársainknak is kívánni és tenni. Ha szerettek engemet, én parancsolatimat tartsátok. A Müncheni kódexből a János evangélium idézése. A szótár tehát elmondja, hogy 4 jelentése van a szeret szónak, és az isteni bölcsesség ismerőjének nem nehéz felismerni, hogy van egy fizikai testi szintű birtoklás, egy étertesti vagy vitális szintű visszaható, sajátosan kölcsönható szeretet alakzat. Itt lesz a megtévedés sokszor, mert ugye a buti, a tiszta élet, az itt is megjelenik, de ha nem a buti, csak az étertest működik, akkor van ez. Az asztrális élvezés és a mentális én vagyok szerű jelentés. A feladat már most az, hogy a még magasabb szeretett tudatosságokat is fel tudjuk találni a felső mentális, a mánász, a buti és az átmán irányában, amit a kebelnek viszont valaha így mondtak el, amit nekünk így mondtak, hit, remény és szeretet. Így hát a szeretett tudomány valójában egy magasabb szeretett tudat, a szeretett tudata, és pedig nem kizárólag a kedély értelmének régi nívója ez. 10. pont. Egy nyelvi játékot javasolok, amit bármikor elővehetünk, adok egy táblázatot. A táblázatban összekevertük a szavak helyes sorrendjét, a feladat az, tegyük helyére a szavakat. Például ismerő szavakat látunk itt, az ógörökből csak annyi, hogy a filia vagy érosz, tehát az érosz erotika az még mindig népszerű, az angol használja érosz a latinba, cupid, az mit jelent? Például az oroszban a Cupidon, a szerelem istenének neve az ókori római mitológiában. Vagy mondjuk, amikor az angol azt mondja, hogy love, vagy affection, vagy a francia affection, vagy l'amour, vagy az angol azt mondja grace, a francia merci, akkor melyik szeretetről van szó? Vagy amikor a latin a caritást mondja, tehát ugye a caritas, a segélyszolgálatok, azok ide tartoznak, de mennyiben és hogyan? Hogyan értsük meg, hogy mit kell tennünk? Na, ehhez gondoltam egy nyelvi játékot. 11. Most már előadásom végéhez érkezünk lassabban. Az előzőekben bemutatott szótábla alapján egy nyelvi játékra szeretném meghívni tehát a tisztelt jelenlévőket, amelyet most azonban a következővel szeretnék előkészíteni. Egy magyar ember, aki keresi Isten bölcsességét, bizonyára úgy véli, hogy talán nincs még egy olyan nyelv a világon, amely ennyire alkalmas lenne a filozófia költői kifejtésére, vagy épp fordítva. A magyar nyelv ősisége folytán olyan gazdag képalkotó erőben, hogy a magyar nyelv egyre inkább és inkább alkalmas lesz a nem spekulatív, vagyis az ezoterikus filozófiát autentikusan megszólaltatni. Vagy egy másik javaslatom a beszélgetéshez. Arról is beszélhetnénk majd egyébként, hogy miért állítható, vagy hogyan, és ezt hogy tudjuk cáfolni, vagy igazolni, hogy miért a fogyatékos emberek a szeretet világtanítói. Mert hogyha a szeretet akadémiáról merészelek beszélni, akkor ez hogy van, ki tanítja, hol vannak azok. És erre találunk rá esetleg a fogyatékos emberekben, akiket nekünk szeretnünk kell. De hogyan szeressük, hogy jól szeressük? Tehát a fogyatékos emberek tanítanak meg minket arra, amit aztán így fogalmaznék meg, hogy a szeretet világ tanítói ezek a fogyatékos emberek. Ők. Vagy arról, hogy az én kifejlesztésével a személyiség átalakítása vezet el a szeretethez. Tehát, hogyha a teozófiai társulatban itt Magyarországon a nyáron lesz egy érdekesnek mutatkozó konferencia vagy kurzusképzés, Self Transformation, a személyiség átalakítása, akkor hoppá, hát erről volt szó. Tehát, hogyha kifejlesztjük az ént, és átalakul a személyiség, vagy fordítva, ha a személyiség átalakul, és a belső egyén, a belső Isten, a belső buddha kifejlődik, na akkor jutunk el a szeretethez. Erről is beszélhetnénk. Végül utalok vissza arra, hogy aki pedig szereti a matematikát, arról beszélgethetnénk, hogyan építhetjük fel az ember által megteremtendő szabad szeretet szimbólumát a háromszög Euler egyenese segítségével. És akkor két példa a cucortól. Sze egyenlő török szever szerető gyökíze, R egyenlő hellén éráosz és éraszáj szeretek, érászis szeretet, érosz szerelem gyökíze. És az utolsó, 12. ponthoz érkeztünk. Szeretném eddig is, most is megköszönni az eddigi figyelmet. Még egy apró nézetünk lesz, a 12. pont. Itt is igyekeztem 7 gondolatot megadni. Most végül vizsgáljuk meg, miért lehet arra a belátásra jutni, hogy a mai világban szükséges egy szeretett filozófia léte. Az előzőekben azt találtuk, hogy egy mai modern szeretett akadémia ugyan nem testesül le a fizikai szintre, mint egy éteri sugárzás azonban összekapcsolódik az 1875-ös teozófiai alapítással, vagyis az isteni bölcsesség a mesterek, cselák, tanítványok láncolatán keresztül az ember atomba van hivatva belehelyezni a szeretetet, ami a teozófiai történelemben, mint láttuk, az 1933-as év jelentősége volt. Már most akkor az a kérdés, hogyha a szeretetnek van teozófikus nézete, ha létezik a szeretet teozófiája, ugyanis ezt Bruckernél észrevettük, akkor vajon a teozófiának van-e filozófiai nézete? Mert ha igen, akkor jogosult a szeretet filozófiája a világban lenni. Ennél többet is tudhatunk az előzőek alapján, hiszen 1875 impulzusa áll egy mai szeretet akadémia hátterében. Más megközelítésben a teozófia filozófia, mert logikus magyarázatot ad a világegyetem és törvényeinek tekintetében, ahogy Blavatsky 1888-ban az amerikai teozófusnak, kongresszusnak küldött levelében írta. A teozófia a dolgok racionális magyarázatát tűzte ki céljául, nem pedig a dogmákat. Majd ez John Algeótól, egy modern szerzőtől származik. Ez azt jelenti, hogy a teozófia nem hiten alapuló rendszer, nem hiten alapuló módszer, hanem módszer. Bocsánat, belezavarodtam. Újra mondom. Ez azt jelenti, hogy a teozófia nem hiten alapuló rendszer, hanem módszer, amellyel magyarázatot kereshetünk a dolgok működésére. Filozófia. A teozófia olyan magyarázatokkal szolgál, amelyeket sem a tudomány, sem a vallás területe nem érint. Úgy tartja, hogy a világegyetem egységes, rendezett és tervszerű, az anyag a fejlődés és az élet eszköze, a gondolat teremtő erő, amelyet képesek lehetünk eredményesen felhasználni, és a bennünket érő öröm és szenvedés hatására fejlődik a jellemünk, és képességeink, így válunk bölcsé, együttérzővé és hatalmassá. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, még egyszer ne felejtsük, a külső életben már a Wikipédia, a magyar nyelvű Wikipédia is hozza a szeretet filozófiai nézetét. Köszönöm szépen!